iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar visszakerül a hírekbe a Meta és a Ray-Ban közös terméke, azaz okos szemüveg, amiben van egy kamera, és folyamatosan képes rögzíteni a külvilágot, mármint azt, amerre éppen nézünk. De ismét itt van, és most gyakorlatilag olyan értelemben van itt, amit egész biztosan nem szeretett volna soha semmilyen körülmények között olvasni a Meta, ugyanis két programozó kevés tudással, mármint hogy sok tudással rendelkező programozó, de speciál ezt a projektet kevés tudással, két nap alatt olyan szintre hozták a szemüveget, amit szerintem egyikünk sem szeretne, méghozzá nagyon nem.
A Meta és a Ray-Ban közös szemüvegének van egy apró kis hasznos funkciója, amit ehhez az egész projekthez használtak, és igazából ez volt az egyetlen egy részlet, amire szükségük volt a programozóknak a szemüvegre, ez pedig egy kamera, bár ehhez használtak volna egyébként okostelefont, rendes fényképezőgépet, szinte bármilyen eszközt, ami internet kapcsolatra képes, mert hogy arról szólt a két harvardi tanuló projektje, hogy felhívják a figyelmet arra, ami borzasztó magas mértékű kockázatra, amit a mesterséges intelligencia alkalmazás, és amit ez a modern technológiai katyvasz, amit egy kamera mögé lehet rejteni, hordoz magában, mert hogy feljuházták a Ray-Ban szemüveget az arc azonosítás és az instant, szinte azonnali nyomozás képességével. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, hogyha bárkire ránéznek és rögzítik az illető képét, fényképeket készítenek ezzel a rejtett kamerával, akkor néhány percen belül a telefonjukra ezek a fiatalok képesek voltak megjelenteni, szinte minden online elérhető adatot az illetőről, és olyan mértékű információt szereztek meg így pillanatok alatt, hogy akár egy régi ismerősnek, vagy egy egyetemi tanár egykori hallgatójának is kiadhatták magukat, és ehhez olyan eszközöket használtak, ami szinte bárkinek bármikor elérhető, és ajánl mondta Fekés, tényleg csak két napnyi munkájukba került.
Az az ijesztő, amikor a videón, amikor mutatják, hogy hogy működik ez az egész szemüveges dolog, oda mennek egy idősebb hölgyhöz, akit előtte egy perce korábban lefotóztak, bemutatkoznak neki, és mondják, hogy jaj, Beci, hát ön az, aki ezt meg amazt csinálta, tehát kvázi tényleg úgy lépnek föl, mint hogyha ismernők, és látszik, hogy a hölgy nem időskora ellenére, hanem úgy viselkedik, mint bárki, aki találkozik valakivel, csak nem ismeri föl, de mivel tud róla infókat, ezért nagyon barátságosan és pozitívan áll hozzá, vagy később odalépnek egy úriember elé, akinek pedig éppen az online írásait dicsérik. És a legviccesebb az egészben az, hogy a két fejlesztő azt nyilatkozta, hogy az egyetlen hátulütője a dolognak, hogy lassú, ugyanis legalább egy percig eltart, míg összeszedi az adatokat, linkekkel, fotókkal, leírásokkal, rövid zanzákkal és összesítéssel, tehát egy perc után, ami szerintük hosszú, már tudunk úgy kommunikációba kezdeni valakivel, mintha valahol kétszer-háromszor találkoztunk volna, és ez ijesztő, tehát annak tükrében, hogy ugye az időseknek való hazatelefonálás, hogy bajban van az unoka típusú dolog, most már odáig fejlődött, hogy az AI-jal gyakorlatilag le lehet utánozni az unoka hangját, ettől még valósághűbb az álbaleset, és még könnyebb pénzt kicsalni belőlük. Ha közben mondanak 4-5 olyan dolgot az unokáról, amit egy ilyen ingyenes szoftverpakból összerakott, és az online publikus tartalmakból összeharácsolt adatbázis alapján tudnak mondani a nagymamának, szerintem még én is bekajálnám, hogy baj van a gyerekemmel, nemhogy egy olyan idősebb ember, aki nem ismeri a technológiát.
És nagyon fontos hangsúlyozni ennél a projektnél, amit egyébként iX-ray-nek neveztek el, valamilyen nagyon fancy módon úgy tűnik, mintha röntgensugárzást használnának ahhoz, hogy felismerjenek embereket. De a lényeg az, hogy semmilyen komplex technológiát nem igényelt sem a szemüveg, tehát nem alakították át a szemüveget, sem pedig a programozási művelet. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az elkészült fotókat egy online, bárki által használható és bárki által publikusan elérhető adatbázisba feltöltik, ez az adatbázis pedig képes kilistázni azt, hogy hol találta meg az illetőt az arcfelismerő rendszeren keresztül, majd visszaküldi a linkeket. Tehát még egyszer mondom, amit összeállítottak, az egy nagyon-nagyon egyszerű, gyakorlatilag kereszthivatkozásokból álló programozási műveletsor, amit egyébként az ő elmondásuk szerint egy szimpla ChatGPT vagy ehhez hasonló mesterséges intelligencia egyébként el is tud készíteni, úgyhogy az igazi veszély ezügyben nem csak az, hogy néhány nagyon jól felkészült programozó képes olyan eszközt alkotni, amely bármilyen publikusan elérhető információt listáz, bármilyen idegen emberről az utcán, hanem az, hogy ezt szinte bárki meg tudja tenni, és pontosan ez a projekt lényege, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen komoly veszélyeket jelent az AI a személyes adatokra. És ha már arctalismerésről beszélünk, azért abban is van némi veszély, hogy nem elég fejlett a mesterséges intelligencia és az arctalismerő rendszer, mert hogy konkrétan bűnesetek felderítésénél is már egyre gyakrabban használ, főleg az amerikai rendőrség, olyan szoftvereket, mely azonosítja az elkövetőket, vagy a helyszínen jelenlévőket. Viszont egyrésztről ezek a szoftverek még azért nem 100%-os megbízhatósággal dolgoznak, másrésztről a rendőrségi hivatalok hajlamosak elfelejtkezni arról, hogy ezt jó lenne közölni, tehát az arcfelismerővel való azonosítást, a vádlottakkal, ez sokkal később szokott kiderülni egyébként, és ebből most egész komoly probléma van, ugyanis a Washington Post egy nagyon-nagyon hosszú leleplező cikket írt arról, hogy milyen veszélyeket rejt az, hogy a rendőrség nem követi az arcfelismerő használatát.
Egyrészt azzal már nekem komoly bajom van, hogy a rendőrség úgy nyilatkozik, amikor mondjuk arcfelismerő szoftvert használ, hogy rendőrségi eszközökkel és nyomozati taktikákkal jöttek azok az eredmények, amiket most prezentálnak, és annak alapján fogták el ezeket az embereket. Most azért azt hozzá kell tennem, nem feltétlenül a rendőrség védelmében, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem arról van szó, hogy csak is kizárólag egy fotó alapján akkor elfognak egy gyilkost, és kiderül, hogy nem ő az. Mert hogy ez a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokszor kiderül, hogy téved az arcfelismerő szoftver, hanem egyéb nyomozati anyagok mellett sokszor bekerül, és erről nem nyilatkoznak, sőt, igazából senkinek nem mondják el, hogy arcfelismerő szoftver is volt ebben a történetben. És még nagyon sok államban, Amerikában nem fogadja el a bíróság az ilyen típusú bizonyítékokat, pontosan azért, mert hogy nem 100%-ban megbízható, ráadásul meglepő módon, illetve hát nem meglepő módon emlékezzünk csak vissza jó pár évvel ezelőtt, amikor először lehetett a Windows-ba belépni webkamerán keresztül, és a HP-nak sikerült egy olyan belépőrendszert alkotni, ami igazából csak a fehérbőrű embereket ismerte föl, de hogy ez a helyzet itt is a rendőrségnek gyártott, elméletileg kormányzati és nagyon komoly szoftver ellenőrzésen átesett applikációban is, hogy bizony sokkal kevésbé téved a fehérbőrű emberek esetében, mint minden más esetben. Tehát súlyos a baj, sokszorosan súlyos a baj, és most a Washington Postnak már jó néhányszor az is probléma volt, hogy egész egyszerűen a rendőrség nem volt hajlandó nyilatkozni, tehát csak pár város, pár megyének sikerült összesen 25-30-nak összeszednie, hogy tényleg használnak-e arcfelismerő szoftvereket, és hogy milyen mennyiségben, milyen minőségben és hogyan. És van két olyan történet, amit maga a Washington Post is a nyomozás során megemlít, hogy sikerült úgy, ugyancsak 6 napra, de mégis börtönbe csukni egy embert, kártyacsalásért, tehát bankkártyacsalásért, aki, mint utólag kiderült, az államban soha életében nem járt, ahol őt most lecsukták. A másik, az én kedvencem személy szerint, amikor egy olyan államban használtak arcfelismerő szoftveren alapuló eredményt, ahol elméletileg ez tiltott, mert hogy a New Jersey állambeli rendőrség kiadta a New Yorki rendőrségnek a vizsgálat egy részét, a New Yorkiak viszont használnak New Jersey-vel szemben ilyen szoftvert, tehát ilyen adatok is bekerültek, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon komoly gondok vannak ezzel még, és számomra teljességgel érthetetlen, hogy nem megy át egy minimum másfél-két éves, nagyon súlyos, az utolsó betűig és az utolsó bitig szétcincált ellenőrzésen egy-egy ilyen szoftver, hanem csak simán lehet használni, és erről még igazából a nagy közönséget, sőt, az újságokat sem kell tájékoztatni. Ez azért elég ciki, mint ahogy az is ciki, hogyha a világ legnagyobb robotporszívó gyártójának gyakorlatilag egy Bluetooth-os telefonnal és egy kis kódszoftverrel föl lehet törni a teljes rendszerét.
Egy dolog a Bluetooth-on keresztüli sebezhetősége az Internet of Things, tehát a különféle ilyen okos eszközöknek, mert ezt nagyon-nagyon sok készüléknél fel lehet sorolni egyébként hibaként, és sok biztonságtechnikai szakértő ezért nem igazán szereti az okos otthonokat, mert az ilyen eszközöknél azért nagyon-nagyon komoly biztonsági problémát okozhat ezek használata és a különféle rések, amiket a szoftvereken hagynak a gyártók. Azonban a D-Bot nevű termék, amely főként egyébként Ausztráliában rendkívül népszerű, és az Ecovacs nevezetű cég gyártmánya egyébként maga ez a robot porszívó rendszer, ez egy egészen új szintre emelte a bizalmatlanság kérdését, amikor a robotporszívókról és az okos otthon eszközökről van szó. Ugyanis az eszközökről, ezekről a készülékekről nemrégiben kiderült, hogy egy a felhasználói élményt fokozó, vagy a gyártó kutatásait és fejlesztését elősegítő program, amely ugye nagyon sok esetben nagyon sok terméknél megtalálható, ehhez csatlakoznak a felhasználók, tehát elfogadják azt, hogy adatokat küldjön ez a rendszer haza a gyártóhoz, akkor bizony egészen részletes információ halmazt kaphatnak meg az egyes felhasználókról a gyártói oldalon, amelyről azért nem feltétlenül jól és nem egyértelműen kommunikáltak az általános szerződési feltételekben az Ecovax-nál, ugyanis olyan mértékű információ halmazról beszélünk, mint például a 2 és 3 dimenzióban elkészített térkép az otthonunkról, illetve egyes készülékeknél az adott robotporszívó mikrofonja által készített hangfelvételeket, sőt, videókat és fotókat is közöl a rendszer a központi adatbázisnak. Ennél még tovább is mentek az Ecovax-nál, ugyanis az általános szerződési feltételék mélyen jól eltemetve azt is kimondják, hogy az alkalmazáson keresztül törölt fotókat, amiket ezekkel a különféle kis roboteszközökkel készített a rendszer, a gyártó megőrizheti, tárolhatja, és felhasználhatja a további fejlesztésekhez.
És akkor azt gondolnánk, hogy biztos akkor nagyon-nagyon vigyázott az Ecovax arra, hogy ez ne derüljön ki, és semmilyen módon ne lehessen hozzáférni ezekhez az adatokhoz egy-egy ilyen robotporszívónál, amik adott esetben 2500 ausztrál dollárba is kerülnek. Igen, az pontosan annyira sok pénz, mint ahogy hangzik, és hogy vigyázott arra, és hogy mindent megtett, és hogy nagyon-nagyon becsomagolta és elrejtette ezt a dolgot. Nem egészen, ugyanis egy újságíró egy barátjától, egy fejlesztőtől, és valóban komoly fejlesztőtől, aki ezzel foglalkozik, hogy szépen törögeti fel ezeket a robotporszívókat és egyéb IoT eszközöket, kapott egy kis programot, és hogy elég közel volt a robotporszívóhoz, értsük azt kint a kerítés mellett a lakáson kívül, akkor képes volt minden ilyen adathoz hozzáférni, sőt, adott esetben, ha van a robotporszívónak hangszórója, sikerült még beszólni a lakásba, és hogy hello, hello, éppen nézlek téged, amitől természetesen halálra fagyott az ember, akinek az otthonában tevékenykedett a robotporszívó, úgy, hogy tudott róla, hogy ez a kísérlet zajlik, hogy majd egyszer a napokban föl fogják törni az ő robotporszívóját, úgyhogy ez elég komoly biztonsági résnek mondható szerintem. Valószínűleg az Ecovax és a hasonló IoT, illetve robotporszívó gyártó cégek most remélhetőleg egy kicsit visszaülnek a popójukra és csinálnak valamit, de az, hogy rögzít hangot, videót, képet és feltérképezi az otthonunkat egy ilyen eszköz, ráadásul nem is az olcsó AliExpress-es cuccokról van szó, hanem az egyik vezető ilyen gyártóról, az mindenképpen elképesztően ijesztő, mint ahogy bármit föl lehet törni, jól mutatja ezt az is, hogy a Lego-nak a weboldala sem kivétel ez alól.
Egészen rövid időre sikerült egyébként csak a Lego weboldalát feltörnie néhány nagyon kedves és nagyon mókás hackernek. Október 1-én éjszaka ugyanis elhelyeztek egy bannert, egy hirdetést a Lego felületére, mely igazából semmi más nem csinált, mint hogy a Lego Coin nevezetű új termékbevezetését hirdette meg. Ez gyakorlatilag egy abszolút átverés, és arról szólt, hogy a linkre kattintók átkerüljenek egy teljesen új felületre, amely a Lego tokennek nevezett, valójában csak Ethereum alapú Bitcoin rendszerhez csatlakoztassák őket, és ezzel együttesen ugye bekerüljenek egy, hát mondhatjuk azt, hogy kriptovaluta visszaélésbe. A Lego oldalát felkereső felhasználók szerencsére gyorsan észrevették azt, hogy milyen átverés fut éppen ennek a patinás márkának az egyébként nagyon jól megszerkesztett weboldalán, és rendkívül gyorsan intézkedtek is, azonban elég veszélyesnek hangzik az, hogy egy ilyen jól védett, egy ilyen jól felszerelt weboldalt, és egy tényleg ilyen nagy márkának a weboldalát is képesek voltak csalók ilyen banális és pitiáner módon felhasználni. Ha egy komplexebb adathalászatra használták volna ezeket az adatokat, akkor bizony sokkal-sokkal több információt is megszerezhettek volna a felhasználókról. Ennek ellenére, hogy bár ez most csak egy egyszerű kis csalás volt, a Lego arra kért minden felhasználót, hogy módosítsa a jelszavakat, mert biztosan, hogy biztos alapon azért nem lehet tudni, hogy aki eljutott odáig, hogy bannert hirdetést helyezzen el ennek az oldalnak a tetején, az vajon bármiféle olyan extra kis apróságot vagy meglepetést elrejtette még a weboldalon, amit egy-két napig lehet, hogy nem is találnak meg a fejlesztők, vagy akár csak abban a pár órában sikerült néhány felhasználóhoz hozzáférniük. Erről egyelőre nincs információ, tehát a Lego azt nyilatkozta, hogy nem történt ilyen jellegű probléma, de tényleg javasolják azt, hogy azért egy ilyen incidens után mindenki cserélje le a jelszavát. És ha már jelszavakról beszélgetünk, akkor érdemes azért azt is figyelembe venni, hogy milyen komplex jelszót és milyen hosszú jelszót adunk meg, mert hogy az általános vélekedéssel szemben, és bár tudom, hogy szinte mindenki tud olyat mondani, hogy legalább egy ismerős, aki a jelszó vagy password kifejezést használja bárhova jelszóként, de azért ugye tudjuk, hogy szeretünk komplexebb jelszavokat adni. A legújabb tanulmány szerint azonban nem biztos, hogy ez a megoldás arra, hogy biztonságban tudjuk az adatainkat.
Az NST, ami a US National Institute of Standards and Technology rövidítés tartalmazza, kiadott egy olyan közleményt, amelyben azt javasolja, hogy ne a komplex jelszavakra összpontosítsunk, mert úgy néz ki, hogy nem az lesz a megoldás, hogyha tényleg biztonságban szeretnénk tudni az adatainkat, és itt nem feltétlenül azzal van baj, hogy egy komplex jelszót nagyon könnyű lenne feltörni, sőt, éppen ellenkezőleg, technikailag ez a legjobb, amit megtehetünk, csak az a baj, hogy ezeket elfelejtjük, és ezért különböző helyekre, sima textfájba, vagy éppen egy post-itre a monitor aljára szépen fölírja a felhasználó, és innentől viszont lehet bármilyen bonyolult és komplikált egy jelszó, ha kint van valahol hozzáférhető helyen, akkor onnantól a hackerek nagyon könnyen megtalálják. Éppen ezért az NST azt javasolja, hogy ezt úgy tudjuk átlépni, hogyha nagyon hosszú és csak számunkra értelmes mondatot használunk jelszóként, amiben adott esetben nincsenek is benne azok a speciális karakterek, bár hozzátenném, hogy nagyon sok fejlesztő cég nem engedi, hogy olyan jelszót adjunk, amiben nincsenek speciális karakterek, de az első 2-3 betűbe elítézzük a számot meg a nagybetűt, és akkor jók vagyunk, de hogy inkább olyan jelszavakat használjunk, ami baromi hosszú, de könnyen meg tudjuk jegyezni, mert ezt egyszerűen nem fogjuk fölírni, és ilyenekből akár 4-5-öt is könnyedén megjegyzünk, így elkerülhetjük azt a fajta veszélyt, hogy mondjuk egy post-itről, vagy egy sima textfájból, vagy valahonnan olyan helyről kikerüljön, ahonnan a rossz indulatú emberek meg tudják szerezni ezeket az adatokat, úgyhogy e szerint cselekedjünk a jövőben. Ez természetesen nem mindenkire vonatkozik, hogy így kell csinálni, de aki notóriusan elfelejti a jelszavakat és szereti egy post-itre felírni, neki mindenképpen hasznos lesz.